Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hát igen, a téma az egy kicsit nehéz volt, ugyanis ilyen témáról nem sok irodalmat találtam, viszont azért időszerű a téma, mert elsősorban a kiégettségről a segítő foglalkozás körében beszélünk, viszont a gyülekezetben vannak segítők, vannak lelkészek, lelkigondozók, akikhez jönnek beteg emberek, akik segítő beszélgetésre éhesek, és vannak olyanok, akik másokon segítenek, akár ételosztással vagy mással, és ebben a szolgálatban is ki lehet égni, és a harmadik pedig, hogy az egyik könyvben azt találtam, és én ezzel tudtam leginkább azonosulni, hogy nem csak a segítőkre leselkedő veszély a kiégés, hanem bármely foglalkozás bármely pontján megjelenhet, és ilyen emberből viszont, akik a bármely foglalkozás kategóriájába tartoznak, hát nagyon sok van a gyülekezetben. A kiégési szindróma definíciói közül ezt a Freudenberger félét választottam, a leghosszabb, ugyan, de a legjobban összefoglalja a kiégésnek a lényegét. A kiégés, amit angolul burnoutnak mondunk, a kiégés szindróma krónikus emocionális megterhelések, stresszek nyomán fellépő fizikai, mentális kimerülés, amely a reménytelenség és az inkompetencia érzésével, célok és ideálok elvesztésével jár, és melyet a saját személyre, munkára, illetve másokra vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek. Tehát azt hiszem, ennél tragikusabb dolgot már nem is lehet elképzelni, amikor az ember a munkájával elégedetlen lesz, nem lát már célokat maga előtt, a saját személyiségét is már folyamatosan kétségbe vonja, a saját kompetenciáját folyamatosan megkérdőjelezi. Én talán ennél rosszabbat nagyon nem is tudok elképzelni. Mi ennek a kérdésnek a háttere? Az előbb már nagy részt elmondtam, hogy elsősorban a segítő foglalkozásúak veszélyeztetettek a kiégés szempontjából, de a keresztény szolgálatban résztvevők is veszélyeztetettek. És a gyülekezeti tagság önmagában nem elég a kiégés ellenszereként, bármely foglalkozás, bármely szintjén megjelenhet, ennek nagy részét már az előbb elmondtam. Két tévhitet kell eloszlatni, és igazából itt a 2-3 nap alatt, amióta itt vagyunk, már elég sok aspektusáról hallottunk a kérdésnek. Az egyik tévhit az, hogy egy hívő ember nem lehet kiégett, viszont ez nem igaz, mert a hívő ember is abban a világban él, ami mindenkit körbevesz. Egy olyan világban élünk, ahol folyamatosan rossz híreket hallunk, vagy folyamatosan olyan munkánk van esetleg, amikor ugyanazt a rutin feladatot kell elvégezni, és nem napi 8 órában, hanem akár 16-ban, és közben még sokat kell utazni az embernek, és egy idő után az ember elveszíti a motivációját a továbbiakhoz. A második tévhit az, hogy bűnös az, aki a kiégéssel küzd, és erről is már sokat hallottunk, hogy a bármilyen testi egészséggel vagy lelki egészséggel kapcsolatos probléma után nem kell feltételezni azt, hogy valakinek a lelkiségével vagy az Istennel való kapcsolatával van gond, illetve lehet gond ezzel, de ez soha nem felmentés arra, hogy ezekre az emberekre valamilyen ítéletet kimondjunk. És személyes döntés mindig kell a kiégés leküzdéséhez és a gyógyító folyamatoknak az elindításához, és Isten a döntéseinken keresztül tud gyógyulást adni, attól függetlenül nem. Tehát ilyen értelemben mégiscsak Istenre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy egy kiégésből az ember kijöjjön, és Isten együtt munkálkodik velünk, hogyha mi igent mondunk bizonyos folyamatokra. A keresztényeknek van egy kísértése, ami motiválja, vagyis arra teszi képessé az embert, hogy kiégett legyen, illetve meg teremti a feltételét. Ez a teoretikus segítő, ez azt jelenti, hogy az emberben néha előfordulhat az a gondolat, hogy mindenki problémájának, vagy gondjának, gondját, vagy problémáját meg kell oldani, és erre lehet, hogy készséget érzünk pillanatokra magunkban, viszont ebben a bűnös földi életben ez nem történhet meg, hogy az ember mindenkinek minden gondját és problémáját meg tudja oldani. És erről is már hallottunk, hogy bár Jézus feltámasztotta a halottakat és meggyógyította a betegeket, mi eközben nem feltétlenül tudunk minden kérdésben választ adni. A halottakat nem tudjuk feltámasztani, és lehet, hogy úgy érezzük magunkat, hogy ezért mi rosszak vagyunk. Mi olyan tanítványok vagyunk, akinek a szavára nem támadnak fel a halottak. Viszont keresztényként nem hitetlenség elfogadni a végességünket, hanem ez az egyetlen reális út, és nem a hitetlenségnek a jele. És a feltámadásban folyamatosan hiszünk és fogunk is, amíg az be nem következik, de abban például nem, hogy ha valaki beköltözik egy öreg otthonba, akkor ott 20 évesen és egészségesen fog majd hazatérni az idősek közül. Ez egy konkrét példa, igazából két életeseményből táplálkozik. Az egyik az, hogy az egyik gyülekezetben azt mondták nekem, hogy miért van az, hogy amikor Tasra beköltöznek az öreg otthonba a nénik, akkor elkezdenek romlani. És akkor én visszakérdeztem, hogy mert te mit vártál, hogy 20 évesen, majd így 2 hónap múlva távozik, és folytatja az életét úgy, mintha 20 éves lenne. A másik pedig nem régen történt, az egyik nénihez eljöttek néhányan a régi gyülekezetéből, és hoztak neki egy nagyon szép kártyát, üdvözlő kártyát, amire a gyülekezet tagjai írtak, és nagyon szép volt az eleje, viszont az utolsó mondattal én nem tudtam egyetérteni, mert az volt az utolsó mondatban, hogy reméljük, hogy minél hamarabb fölépülsz, és visszajössz közénk. És ez a néni nem azért jött az öreg otthonba, hogy 1-2 hónap múlva hazamenjen, hanem azért, amiért mindenki, hogy az élete utolsó szakaszát egy öreg otthonban eltöltse. És én azt hittem, hogy ez mindenkinek egyértelmű, hogy öreg otthonban nem azért költözünk, hogy majd folytassuk az életünket 20 éves korunktól, hanem azért, hogy a feltámadást majd ezen a helyen várjuk meg, és most szépen fogalmaztam, és az ilyen típusú gondolkodással az ember egyre jobban arra generalizálja magát, hogy hamarabb kiégjen, ugyanis ezek az eredmények nem fognak bekövetkezni. A kiégéshez vezető út 4 viselkedés típusáról, és szeretnék csak egy-egy mondatot mondani, akik megint csak, ha ilyen típusúak, akkor arra generalizálják magukat, hogy hamarabb kiégnek. Az első a foglalkozás áldozata, aki nem tudja abba hagyni a munkáját, ő mint magánember nem létezik, hanem a foglalkozásán keresztül mutatkozik be, és csak az él, amit ő csinál. Nem tudja abba hagyni a munkáját, nincsen hobbija. A perfekcionista az a típus, aki a személyes kapcsolatait is megoldandó esetként kezeli, és hogyha családjában van egy olyan eset, akihez ő lehet, hogy a szakmáján belül értene, vagy ért, akkor az otthon őt körbevevő embereket és ezekkel a megoldási mechanizmusokkal próbálja kezelni, és ez megint csak nem kedvez, hanem a kiégéshez vezető utat rövidíti le. Akkor van a kényszeresen szétválasztó típus, akinek a szerepei élesen elválnak egymástól, tehát lehet, hogy nagyon jó munkaerő, de otthon az a típus, aki azt mondja, hogy én egész nap robotolok, itthon megengedhetem magamnak, hogy egy kicsit zsarnok legyek, és a kalóz típus, aki a hivatását használja fel saját szegényes intim szférájának a berendezéséhez. Ezek a típusú emberek hamarabb lesznek kiégéssel szenvedők, vagy egyáltalán nem is kerülhetik el azt. A kiégésnek a testi tüneteit csak szeretném felolvasni, hát nem túl biztató egyik sem. Alvászavar, testsúlyváltozás, kipihenhetetlen fáradtság, ingerlékenység, csökkent kudarctűrés, merev lelki védekezés. Magatartási tünetei a csökkent teljesítőképesség, az ilyen ember nem tud örülni mások sikerének, egy idő után szakmai érdektelenséget mutat, csökkent kezdeményezőkészséggel bír, és felső utasításra vár. Ez a bénultságnak a jele, amikor magától már nem tud új célokat kitűzni maga elé, hanem mindig valami felső utasításra vár. Szociális magatartási tünetek a visszahúzódás, a baráti kör elhanyagolása és a korábbi hobbik feladása, és ehhez szeretnék csak egy-egy mondatot hozzáfűzni, hogy a kereszténységnek nem célja a sótartó életet, az ember ne gondolja azt magáról, hogy attól szentebbek leszünk, hogyha mi elvágjuk az emberi kapcsolatainkat, tehát hogyha erre érzünk késztetést, hogy akkor jobb nekünk, hogyha visszahúzódunk, akkor ez már nem túl jó helyzet. baráti körnek az elhanyagolásáról annyit megint csak, hogy nem bizonyíték a szentségre, hogyha valakinek nincsenek barátai, és a korábbi hobbikat, ha feladjuk, akkor ettől se érezzük jobban magunkat, hanem inkább rosszabbul, mert nem fogunk hamarabb az örök életbe jutni, hogyha elveszítjük az ártatlan kikapcsolódásnak az örömét. Problematikus viselkedés figyelhető meg a kiégett embernél, a cinizmus, a közömbösség, a negatív beállítottság, az elkötelezettség elvesztése. Érzelmi tünetei a krónikus szorongás, depresszív reakció, kényszeresség, érzelmi távolságtartás az emberektől, ingerlékenység. Mentális tünetek még, a fellépő problémák tagadása, és ez mindig nehéz, hogyha valaki már beteg és elindult egy úton, ami elég csúszós és lejtős, és nem lehet vele szembefordítani a problémát, és nem ismeri el, hogy baj van, és az olyan emberen nem is lehet még segíteni, illetve nehéz segíteni, hogyha nem tudja, hogy igazán baj van. Személyes igényeket elhanyagolja, visszahúzódás, viselkedés, változás jellemzi, elkülönülés az emberektől, belső üresség és depresszió jellemzi. A kiégésnek 5 lépcsője van, és igazából a végső lépcső előtt el kell kezdeni a kezelést, mert az már elég tragikus is lehet. Azt mondják a tudósok, hogy a vezető halálokok közé elég gyorsan fölkúszott a kiégés, és egyre inkább lehet számítani ennek a terjedésére. Az első lépcsője a kiégésnek a nagy lelkesedés, és ebből a lépcsőből még nem gondoljuk azt, hogy ez majd kiégéssel fog végződni, mert amikor valakinek világmegváltó eszméi vannak, akkor általában szeretik is a munkahelyen az ilyen embereket, vagy egy ideig szeretik őket, akik mindenből a jót veszik észre, és tudják, hogy melyik az a terület, ahol fejleszteni lehetne, de ezekkel a nagy lelkesedési időszakokkal is igazából vigyázni kell, mert utána sokkal rosszabb következhet. A stagnáció a következő, amikor az ember rájön arra, hogy mégsem olyan rózsaszín ez az élet, hanem szürkéhez hasonlít inkább, és a csökkenő ambíciók mutatják azt, hogy az ember neki ment egy pár falnak, és látja azt, hogy csak azzal, hogy mondjuk egy új munkahelyre került, azért nem fogja megváltani a világot. Tehát a harmadik fázisban a frusztráció állapotában a negatív hozzáállás tartós állapottá válik, a negyedikben illetve negatív hozzáállás jellemzi ezt a frusztrációt, és a negyedikben, az apátia korszakában ez a frusztráció, ez a negatív hozzáállás állandósul, és már másról sem szól az élet, csak a kudarcokról, amikor az ember a munkájában, a jövőjében nem talál már jót, és a kimenetel, ami beavatkozást és feladást is jelenthet, sokan ilyenkor munkahelyet változtatnak, vagy beavatkozásra van szükség, és még egy pár mondat, nem minden depresszió kiégés, de minden kiégés depresszióval jár. Együtt a bibliai példa Illés, ismeritek, egy nagyon nagy siker után következik be, és ebből látjuk a kezelés módját, a gabona, a víz, a mozgás, és ami nagy szavazat Istentől ebben a történetben az az, hogy Illés egy ilyen depressziós, egy ilyen kiégett korszak után ragadja előtt Isten a mennybe, tehát Isten sem kevésbé, sem jobban nem szeret bennünket, semmitől sem, tehát ha ilyen állapotba kerülünk, Isten nem szeret kevésbé, és akkor most a kezelésről nagyon röviden, aki szerint a világ megismerhető, sokkal jobban védett a kiégés ellen, és a megfelelő kíváncsiság és nyitottság is megvan benne ehhez. Kivédett a kiégés ellen, aki a világot megváltoztathatónak, befolyásolhatónak tartja a cselekedetei vagy az imájától, értelemmel teli világot lát maga körül, melyben neki is megvan a fontos szerepe és helye, és már ezt muszáj elmondanom, különben meg fogjátok kérdezni, mit tehetünk a kiégés ellen. Ezek igazából apróságok, de ezekkel az apró lépésekkel jutunk el a megoldáshoz. Napi örömöket írjuk le egy füzetbe, legyünk hálásak, a hobbit építsük be újra az életünkbe, vagy ha nem volt, akkor először, de mindenképpen be kell építeni az életritmusba. Nagyon fontos, hogy élvezzenek elsőbséget a kapcsolataink, és akik bennünket körbevesznek, őket soha ne felejtsük el. Az egészséges élet mozgás elsőbsége, itt azért a mozgás végre nem a táplálkozás az első, mert futás közben az ember nem tud azzal foglalkozni, hogy jaj, mennyire meg akar halni, és mennyire rossz kedve van, és az elcsendesedés naponta nagyon fontos az, hogy a jót is vegyük észre folyamatosan, bár nehéz egy olyan embernek, aki folyamatosan a rosszat látja. Nagyon fontos az, hogy az ember rendet tegyen maga körül, hogy sokkal egyszerűbb legyen az élete, mondjunk igent az életünkre, csökkentsük a túlterheltséget, és gondolkodjunk reálisan, és akkor itt a vége.